Már a testvérek, amint a rövid köszöntőben jeleztem, a Rut könyvéből lesz a ma esti igénk, a felolvasott egyetlen versnek a folytatásában fog hangzani két másik vers, tehát a Rut könyve második részéből fogok felolvasni egy verset, és a harmadik részből egy verset, aztán majd útközben fogok többet idézni ebből a két fejezetből, nem akarom mind a kettőt felolvasni, mert túl hosszú lenne textusként, de úgy az összefüggésekre majd fogok utalni folyamatosan. Tehát a Rut könyve második részéből az ötödik verset olvasom. Ugye az imént hangzott a negyedik vers, amikor Boáz megérkezett Betlehemből a mezőre, az aratók közé, a munkásai közé, és így köszöntötte őket, hogy az Úr legyen veletek, ők pedig így válaszoltak neki, áldjon meg téged az Úr. És ennek a folytatásában hangzik az ötödik vers, mondta Boáz az ő szolgájának, aki az aratók felügyelője volt, kié ez a leányzó? És felelt a szolga, az aratók felügyelője, és azt mondta, az a moábita leányzó ez, aki Naomival jött a Moab mezeért. Ki ez a leányzó? Pontos a fordítás szerint az eredeti szöveget tudják vissza, hogy kihez tartozik ez a leány. És akkor ugrunk a harmadik rész 16. verséhez. Gondolom, nagy részt ismerős a Rut könyvét, de fogok egy kicsit részletekre utalni, hogy összeálljon egybe a kép. Tehát ugye miután már a Boáz mezejéről megrakottan több ízben is haza megy az anyósához Rut, ugye a moábitáktól Isten népéhez csatlakozott hát leányzó, azaz özvegy, fiatal özvegy asszony, tudjuk, hogy meghalt a férje, ugye, és akkor az anyóssal lakik együtt, akkor a harmadik rész, 16. versében ezt olvassuk, elment az ő napa asszonyához, tetszik nekem ez a régi kifejezés, azért is olvasom így, de ez ugye az anyóst jelenti, annak meg már olyan mellékzöngje is van a mi nyelvünkben, ezért maradjunk ennél, hogy napa asszony, ugye, elment az ő napa asszonyához, ugye Rut, és az, tehát a napa asszony, az anyósa, azt mondta neki, hogy vagy, édes leány? Boáz azt kérdezte, kié ez a leányzó, kihez tartozik ez a leányzó. Az anyósa azt kérdezi, hogy vagy, édes leányom? Ez pedig pontos a fordításban azt jelenti, hogy ki vagy, és a még teljesebb fordítás az úgy hangzik, hogy megváltott vagy-e. Mert ugye akkor tisztázódik igazán benned is, bennem is, hogy ki vagy, hogy ki vagyok, ha megváltott vagyok. Mert hogy nézzük meg egy kicsit a két fejezet összefüggésében, hogy kiről van itt szó, ki ez a Rut. Ugye a szolgák felügyelője, aki az aratásra vigyáz, úgy válaszolt a Boáz kérdésére, hogy az a moábita leányzó ez, aki Naomival jött a Moab mezejéről. Egyszerű válasz ez, olyan prózainak tűnik, de sokat mondom. Az a leányzó ez, aki Naomival, vagyis ugye a közülünk való asszonnyal, valamikor innen tőlünk, Betlehemből, moábiták földjére távozott asszonnyal jött a Moab mezejéről, azaz, benne van ebben az, hogy ez a valamikori pogány, leányzó, fiatal asszony hátat fordította a pogányságának. Ott hagyta a moábiták földjét. Ráadásul olyan szép hitvallás kíséretében történt ez a hátraharc, ami nagyon jól ismerős, ugye az első fejezetből, amikor unszolta az anyós a két menyét, hogy maradjanak csak otthon az ő földjükön, az ő népük körében, majd férhez mennek ott saját fajtáikhoz, akkor az egyik, ugye Orpa könnyebben visszafordítható volt, Ruth viszont nem volt lebeszélhető az ő szándékáról, és így válaszolt az anyósnak: ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Most hát a legelső jellemvonás az, amit kiemelhetnénk itt Ruthnál, az odaadás, az odaszállás. Odaszánta magát, nem csak hogy csatlakozzon Isten választott népéhez, hanem annak Istenéhez is, annak Urához is. Istened az én Istenem. És ezért nem lehet elszakítani most már Isten népétől sem. Ezért találjuk őt már Betlehem mezején, az aratás idején. Ráadásul az odaadása az ő szorgalmában is megmutatkozik. Mert hogy kimegy kalászt szedegetni a Moab mezejére, téved, úgy véletlenül, idézőjelesen, Isten különös gondviselése nyomán. És nagyon érdekes az, ugye, hogy az újszülött ember is éhes, elindul kalász szedegetni. Valahogy gyalogba is ezért jövünk, ugye? Kalász szedegetni az Isten mezei. A kezdő ember kalász szedeget. A haladó ember már kévéket is gyűjt és köt. Ki hol tart most? Kalászszedegető, vagy már kévegyűjtögető, vagy-e? Mindegy. A lényeg az, hogy éhes légy. Éhes légy a Betlehem mezejének a kenyerére. Tudjuk, a Betlehem magyarul azt jelenti, hogy a kenyérháza. És nem is akármilyen kenyérháza, mert hogy Betlehemben született meg az élet kenyere, Jézus Krisztus. Aki magát így mutatta be többek között, hogy én vagyok az élet kenyere, amely a mennyből szállt alá. És erre a kenyérre kell nekünk éhesnek lennünk. És nyilván, hogy mi ezért vagyunk itt ma gyaluban, nem azért, mert nagyon viszketett a talpunk, hogy kiránduljunk egyet, erre valahogy szebb időt is találtunk volna valamikor a nyáron, ugye, hanem mert szeretnénk újból gyűjtögetni a lászokat, kévéket Betlehem mezején. Szeretnénk újból megrakottan hazamenni, mint ahogy olvassuk itt Ruthról. Csak hogy érdekes, hogy amíg ő odáig eljut, addig még egy-két nagyon jellemző vonása mutatkozik meg. Először is az alázata, az odaszállás után az alázata. Ez pedig több ízben is megfigyelhető, már itt a második fejezetben is. Mert hogy olvassuk tovább a 7. versben, hogy a szolgák, az aratók felügyelője így idézi magát Ruthot, amikor Boáznak beszámol a felügyelő, azt mondta ez a leányzó: hadd szedegessek, kérlek, és hadd tardózgassak a kévé közt az aratók után. És ide jött, és itt maradt reggeltől fogva, mint mostanig. Csak éppen most pihent egy keveset a házban. Milyen alázatos ez a kérés. Hadd szedegessek, kérlek, és hadd tarlózgassak a kévé közt az aratók után. Nem lehet másként az Isten mezejére kerülni. Csak az alázat kapuján keresztül. Hadd szedegessek én is onnan. Akkor is, ha idegenként érkezem. Márpedig mindenki idegenként érkezik az Isten mezejére. Hogy olvassuk Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből? Nagyon ide talál, szinte szó szerint, a második részből. Ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok. Egykor a testben pogányok. Most pedig akik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által. Ti egykor pogányok, Isten nélkül valók voltatok. Izrael társaságától idegenek, az ígéret szövetségétől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok-e világon. Most pedig Jézus Krisztusban, akik egykor távol voltatok, közel valóká lettetek. Efézus 2. 11-13 terjedő versenyben. Ugye ezt példázza Ruth, a moábita. A pogányból az Isten népéhez csatlakozott leányzó, vagy özvegyasszony, mondjuk így, pontosabban. És lám, az alázat kapuján átlépve az Isten népe körébe. És ez folytatódik, mert amikor most már Boáz szólítja meg Ruthot, azt mondja ott a 8. versben. Második rész 8. versénél tartunk. Ugyan hallod-e, édes leányom? Figyeljük csak ezt a megszólítást, édes leányom. És hallottuk a Naomi részéről hangzott megszólítást? A menye felé, édes leányom. Vannak itt anyósok?
Vannak.
Ugye? Így tudják megszólítani a drága menyüket? Édes leányom. Édes fiam, az is hasonló változat, igaz? No de, vajon, nézzük csak meg, Betlehemben ki az Úr? Boáz. És ha az Úr így szólítja meg az ideget, akit most lát először, a pogányt, aki az ő mezején szedegeti a kalászokat, mégpedig alázatos kérés alapján, tehát hogy engedélyt kért az aratok felügyelőjétől, nem tolatott oda illetéktelenül. Nos hát, ha Betlehemnek ilyen ura van, aki a gyöngétségben, a kedvességben, a szeretetben, a lehajlásban példát ad, akkor Betlehem lakói sorában is. Mert természetes, hogy akár egy anyós is így szólítja meg a menyét. Ráadásul zsidó anyós a pogány menyét, aki azonban fölvállalta az ő népét, sőt az ő Istenét is. Édes leány, hallod-e? Azt mondja Boáz útnak, 8. vers. Ne menj szedegetni más mezőre, és el ne menj innen, hanem menj mindenit szolgálóim után. Szemeid legyenek a mezőn, amelyet aratnak, s járj után. És ott olvashatjuk tovább, a szolgáknak meghagyta, hogy haszonyos adjanak inni neki. Ugye, és akkor 10. ekkor arcra borult, és meghajtotta magát a földig Ruth. Ime az alázat, újabb jele. Ime az alázat, újabb jele. Ami aztán még egyszer megjelenik a 3. részben, amikor ugye nagyon érdekes módon igyekszik gondoskodni Naomi a menyéről. Ne csak kalász szedegető legyen. Ne csak naponta gabonát hazahozó, kenyeret hazahozó legyen. Hogy Betlehem mezején ne csak kenyeret találjon, hanem végül a Betlehem mezeinek a gazdájára is rátaláljon. Mert csak nem elég nekünk az, hogy Isten kenyeret ad, hogy megtölti a tarisznyánkat, a pénztárcánkat. Nekünk a gazda maga kell. És ezt nagyon jól érzékeli Naomi. És olvastuk a 3. rész első versében. Mondta neki Naomi, az ön apa asszonya, édes leányom, folyton ez a megszólítás, mintha túl csöpögősen hangzana. De nézzük meg, az egész történet azt érzékelteti, hogy itt nincs semmi természetellenesség. Olyan szeretett kapcsolat működik itt az emberek között, hogy ez természetes, ez a fajta megszólítás. Hallod-e, édes leányom? Ne keressek-e neked nyugalmat, hogy jól legyen dolgod? Nagyon szorgalmas vagy, sok árpát szedegettél, 17. verset, visszaugrunk a második fejezetben, ő szedegetett a mezőn mind estig, és kicsépelt, amit szedegetett, és lett abból szinte egy efa árpa. Ez kb. 36 liter. Volt mit hazacipelni. De szorgalmas volt, reggeltől estig. És még ki is csépelte. Nem vitte haza a kalászokat. Pólyva nem kell. Csak a kenyér. És hányszor jön a pólyva is, ugye, a világ szemete. Válasszuk ki csak az értéket. Csak a tisztát. Nekünk csak a kenyér kell. Nem érdemes hazavinni a pólyvát. Innen gyalul. Ami pólyva, hagyjuk itt. Házigazda gyűjtsön. Mi csak a kenyeret vigyük haza innen. Ezt tette Ruth is. És mégis Naomi érzi, hogy több kell. Több kell. Mint hogy mi is érezzük, több kell. Ez a lét nem elég, mondja Váci Mihály gyönyörű versében. Több kell, ez a lét nem elég. A biológiai lét nem elég. Nekünk a zoé kell, ugye? Görögül is tudunk mi. Biosz, biológia, ugye? Ez a testi lét. Eszünk, iszunk, holnap úgyis meghalunk. Ennyi, ugye? Hanem a zoé, az a másik görög szóval kifejezett élet, az a nagybetűs élet. Az kell nekünk. Hallod-e, édes leányom? Ne keressek-e neked nyugalmat, hogy jól legyen dolgod? Mert nyugalma, ha te lelkednek, attól még nincs, hogyha minden nap 36 liter gabonát gyűjtesz. Nyugalma, ha te szívednek, attól még nincs, ha tele van a tarisznyád, a pénztárcád, a kamrács, a pincét. Ez nem elég. És milyen jó, hogy van egy ilyen hitben érett valaki a fiatal özvegyasszony mellett. A másik is özvegy, de tudja, hogy gazdára van szüksége. És ezért jó irányba indítja el. Persze mondhatnánk, hogy ilyen asszonyi turpissár, de olvashatjuk arra, hogy fejezetben, hogy mit eszel ki Naomi. Nagyon érdekes. Azt mondja, íme ma éjjel árpát szóra szélünk Boáz az ő szolgálóival. Bocsánat. Avagy nem rokonunk-e Boáz, akinek szolgálója voltál, íme ő az éjjel árpát szól a mező szél. Annak oka egy fürödjél meg, szkenn meg magadat, vedd fel magadra ruháidat, biztos az ünnepi ruháidat, ugye? Csitt ki magad, találkára még, ugye? És menj le a szérüre, észre ne vétesd magadat a férfi, amíg el nem végezi ételét és italát. Látszik, ott vacsorázott kint, nem tudom. Miért éjszaka vetettek? Nem volt akkor széljárás? Szélcsend volt? Lehet, hogy ez volt a titka, nem tudom. De nem ez a lényeg, most nem vetési szaktanácsadásra gyűjtünk össze, hanem azt mondja, majd ha lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol fekszik, és menj oda, és hajtsd fel a leplet lábánál, és feküdj oda, hogy majd megmondja neked, hogy mit cselekedje. Figyeljük meg Ruthnak a következő kimagasló tulajdonság. Az 5. vers. Azt mondja neki, hogy az anyósnak, a Naba asszonynak. Mindazt, amit mondasz, megcselekszik. Ez az engedelmesség. Odaszállás, odaadás, alázat, engedelmesség. Ez a hitben való növekedésnek sok-sok lépcsőfoka. Ezek nélkül nem jutunk teljességre. Ezek nélkül nem leszünk megváltva. Ezek mind-mind a megváltáshoz tartozó jellemvonásai a keresztény életüknek. Mert hogy ugye a végső nagy kérdés az, hogy kié ez a leányzó, kihez tartozik, van-e gazdája? És nem csak annyi, hogy vagy édes leányom, hanem megváltott vagy-e? Mindjárt megértjük, hogy mindenki kérdezi ezt. No. Mert hogy mi itt a szándéka Naominak? Hogy ott éjjel feküdjön le a már alvó Boáz lábaihoz. És ő megteszi engedelmesen, amit az anyós tanácsol neki. Milyen jó, hogy vannak ilyen bölcs, hitben érettebb veterán tanácsadók. Igaz? akik a fiatalokat tanácsolják, a gazda felé irányítják. Vajon hogy végezzük be ezt a szolgálatot? Ha már úgymond a hitben veteránok vagyunk, ha már 4-szer, 5-szer, 6-szor, 10-szer voltunk gyaluban. Hogy végezzük mi ezt a szolgálatot? Mert hogy itt akármilyen furfangosnak tűnik első olvasatra, de itt sokkal mélyebb dologról van szó. Arról, hogy Naomi gazdát keres, végleges megnyugvást keres az ő mennyének. És nem akárhogyan, nem úgy kezd a történetet olvasni, hogy hát egy éjjeli pikáns találkára küldi ezt a fiatal menyecskét, hanem figyeljük meg, hogy ott mi történik. Az alvó Boáz lábaihoz fekszik. És éjjel felretten, mond, éjfél tájon a férfiú, és odafordult, és idén asszony fekszik az ő lábainál. Minő meglepetés. De a lábainál. És ez megint az alázat jele. Engedelmesség, alázat. Mindegyre kombinálódik a kettő. És ebből születik meg a megoldás. És megint elhangzik a kérdés. Hát ugye sötét van, nem látják egymást. Kicsoda vagy te? Kicsoda vagy te? És azt mondja, én Rut vagyok, a te szolgálód. Lám, itt már kezd személyesedni a dolog. Korábban elhangzott a Boáz kérdése, kié ez a leányzó? Kihez tartozik? Jött a felügyelő válasza, ez az a moábita, aki Noémival jött a Moáb mezeiről. Itt már Rut ajkáról az hangzik el, hogy én Rut vagyok a te szolgálód. Vége a moábita korszaknak. Kezdődik az Isten népe körében egy új élet. Ráadásul úgy, hogy nem csak az Isten népe kell neki, hanem annak az ura is. Betlehem ura is. Betlehem urára pályázik. Mert valaki ezt tanácsolta neki. Ez vezet téged igazi megnyugvásra. Ennél kevesebben ne érd be, lányom, édes lányom. Ennél kevesebben ne érd be, édes fiam. Ne csak az áldást kérd az Istentől. Ne csak a kenyeret, a jó időt, a jó sikeres vállalkozást, az egészséget, a gyógyulást, a jó vizsgát a gyerekednek, és a jó partit. Hanem keresd magát, a gazdát, és a vele való szövetség lehetőségét. És mondd azt, amit mond Rut, hogy terjeszd ki a te takaródat, a te szolgálódra. Mert te vagy a legközelebbi rokon. Terjeszd ki a takaródat. Mondhatnánk azt is, hogy didereg a lelkem. Takarj be engem, Uram. Adj egy kis mennyei melegséget. Terjeszd ki rám irgalmadat. Takarj be engem. Lehetne sokféleképpen megfogalmazni. És nézzük meg, mit válaszol erre Boáz. Azt mondja, 10. vers. Az Úrnak áldottja vagy te, édes leányom. Utóbbi szereteteddel jobbat cselekedtél, mint az elsővel, hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Most hát, édes leányom, ne félj, mindent, amit mondasz, megteszek neked, mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy. Nem hamis szándék volt itt a háttérben. Nem csalfa szándék volt itt a háttérben. Meg is dicsér, becsületességért, egyenességért, őszintességért. Derék asszony vagy. Tudja ezt már mindenki a kapuban nálunk. Honnan tudja? Alázatából, odaszállásából, engedelmességéből, szorgalmából. Vajon mit tud rólunk annak a településnek minden kapuja, ahol élünk, forgalunk? Mit mond rólunk más? Mert az nem számít, hogy én mit mondok magamról. Hanem az számít, hogy más mit mond rólunk. róla. Most hát bizony közel rokon vagyok, mondja, de van nálamnál még közelebbi rokon is. Most ugye maradj még itt, aztán elválnak az útjaik, de ráadásul úgy, hogy add ide a nagykendőd, a 15. vers, ami rajtad a tart, és oda tartja, Boász pedig mért, 6 mérték árpács feladta neki. Persze bírta emelni egyedül, olyan jó megpakolta neki a nagykendőt gabonával. Maga pedig bement a városba, és mikor elérkezik az ő anyósához, itt jövünk a 16. verses, akkor az anyós rákérdez, hogy vagy édes leányom, azaz megváltott vagy-e? Ő elbeszélt neki mindent, amit a férfi cselekedett. Aztán a következő fejezetet házi feladatul este olvassuk el a szobában, az zárja ezt az egész könyvet, csak négy rész az egész, hogy aztán mi történik ott? A megváltás. A megváltás. Ugye volt ott egy ilyen törvény, van is itt hivatkozás, 5 Mózes 25, azt is érdemes elolvasni, csak néhány vers, hogy ha meghal valaki, egy férj, és ott marad az özvegyasszony, akkor a törvény szerint, ha a férjnek van fiútestvére, feleségül kell venni a sógornőt, hogy támasszon úgymond magot annak a háznak, és az elhalt férfi neve ne tűnjön el úgymond a micsodából, a családfából, ugye, hanem támasszon magot úgymond a sógor. És Boász tudta, hogy van egy még közelebbi rokona Elimeleknek, Naoménak, és először azt meg fogjuk kérdezni. És ha az nem váltja meg, nem veszi meg, úgymond, az elhalt Elimelek mezejét, akkor majd megváltja, megveszi Boász azt a mezőt. De ez azzal a kötelezettsége járt, hogy megveszi vele együtt az özvegyasszonyt is, úgymond. Megkapja. És aztán kiderül ott, hogy az a másik rokon nem tart igényt Reá, és ezért megváltja Boász. És így lesz a felesége Boásznak, Rut. És aztán ott olvassuk ugye a záró részekben, vagy versekben, hogy aztán ez a Boász nemzé Obedet, Obed nemzé Isai, Isai pedig Dávidot. Micsoda királyi vonal fejlődik ki ebből a frigyből, ebből a szövetségből. Tehát megszületik Dávid, ugye Jézus Krisztus vonalán, úgymond az ősatya, a királyi sarj, és ezért különös ez a szövetség, ami itt Rut és Boász közt kötődik. Most hát térjünk vissza, és egy kicsit aktualizáljuk a kérdést önmagunkra nézve. Ne csak ennyit kérdezzünk egymástól, hogy vagy. Sokkal fontosabb az, megváltott vagy-e? Aztán el tudta mondani Rut, hogy igen, megváltott vagyok. Miért? Mert Boász fizetett érte. Mert Boász kiváltott engem az özvegységen. Boász vállalta úgymond, hogy magot támasszon, hogy ne halljon ki a nép, hogy legyen egy királyi vonal majd a történelemben, aminek a vonulatában még akár Jézus Krisztus is megjelenhet. Mert ez a lényeg, hogy olyan szövetségre jussak, amelyikben Jézus Krisztus van a középen. Olyan szövetségnek a részese legyek, ahol minden újabb nemzedék részesülhet abból az áldásból, amiből én részesültem. És nyilván minden megtért hívő embernek, megváltott embernek ez az óhaja, hogy aztán az utódok vonalán is megmutatkozzék Jézus Krisztus. És nyilván ez a legnagyobb kihívás számunkra, keresztény emberek számára. Ugye hányszor elbeszélgetjük szüket körben is, hogy milyen nagy kihívás számunkra a gyerekeink hitrenevelése, és ha még mindig nem látjuk, hogy Jézus Krisztus uralma kibontakozott volna eddig az életükben, akkor ezután feladatunk nem marad egyéb, csak az, amit eddig vállaltunk és tettünk. Imádkozni értük, és úgy megélni előttük a Betlehem urával való szövetségünket, hogy az kívánatos legyen nekik is. Ide tartozik még az is, hogy Boáz neve azt jelenti, benne erő van. Benne erő van. A Rut neve pedig azt jelenti, hogy megelégedés. Benne erő van. Ilyen gazdája van Betlehemnek. És ilyen gazdával köt szövetséget Rut. És nyilván, hogy akkor Rut élete megnyugszik. Eljut arra a pontra, amiről Naomi, az anya, az anyósa, vagy a napa asszonya is beszélgetett neki. Hogy ne keressek-e neked nyugalmat, hogy jól legyen dolgod. Benne erő van. Nem véletlen az, hogy mikor felépült majd később a Salamon temploma, ugye tudjuk, hogy a tornácokban ilyen oszlopok voltak, és azokat az oszlopokat mind-mind elnevezte annak idején Salamon, és egyik ilyen tartó oszlopot Boáznak nevezte. A Boáz nevét viselte a Salamon templomának egyik tartó oszlopa. Boáz. Benne erő van. És ki az a tartó oszlop a mi életünknek, a te életednek? Akiben erő van. Akinek van joga a megváltásra, és van hatalma is a megváltásra. Ahhoz, hogy téged megvásároljon az élete árán is akár. És hogy örök szövetségre hívjon téged önmagával. Lám, ezen az úton mindegyre fölbukkan az odaszánás, az alázat, az engedelmesség. És ez az, ami mindnyájunk életét is kísérje, hogy felfigyeljenek arra, hogy mi az Úr áldottai vagyunk, és ha megkérdezik, hogy hogy vagyunk, akkor ne csak annyit mondjuk, hogy hál' Istennek már nem fáj a térdjem, meg a válla, mert jó kezelést kaptam, hanem azt mondjam, hogy sokkal több számomra az, hogy megváltott vagyok, mint az, hogy hogy van a testi állapot. Mert hogy az előutóbb itt meg ott beadja az ultit, ugye? És ezért járunk ide-oda kezelésekre, amik csak egy kicsit átmeneti időre enyhítik a fájdalmakat. De nekünk ez a fontos, hogy ez a kérdés végérvényesen tisztázódik. Megváltott vagy-e? Ha igen, akkor jól vagy. Ha megváltott vagy, akkor tudod, hogy ki vagy. Akkor ha megkérdezi a környezetedben valaki felőled, hogy ki fia lánya vagy te, akkor el fogja tudni mondani a környezetedben is, hogy kihez tartozol. Mert messzire sugárzik rólad, hogy ki a te gazdád. Olyan jó lenne ennek a tudatával eljutni a megelégedésre, eljutni a megnyugvásra, eljutni oda, hogy jól van dolgom. Független attól, hogy mekkora nyugdíjam, vagy a fizetésem, vagy éppen munkanélküli vagyok-e, de jól van dolgom, mert olyan gazdám van, aki minden árat vállalt azért, hogy én az övé legyek. Amen. Csendesen imádságra, testvérek. Aztán folytassuk ima közösséggel, van még időnk. Köszönjük meg az Úrnak az áldást, és kérünk áldást a további együttlétre napokra is ezen a helyen. Köszönjük hálaadással, mennyei Urunk, hogy eljöttél Betlehem mezején át ebbe a világba. Köszönjük, hogy az élet kenyereként érkeztél sok-sok éhező közé. Köszönjük, hogy nekünk is bemutatkoztál. Hozzánk is lehajoltál. Köszönjük, hogy minket is olyan kedvesen és olyan szeretetteljesen szólítottál meg. Édes leányom, édes fiam. Köszönöm, és köszönjük mindnyájan, hogy ott tartasz a te meződön. Szívünkre kötöd, ne menjünk más mezőre. Ne menjünk idegen mezőkre. Mert ott nincs olyan gabona, mint nálad. Nincs olyan kenyér, mint nálad. Nincs olyan gyöngéd szeretet, mint nálad. Nincs olyan befogadás, mint nálad. Köszönjük neked mindazt, amit értünk tettél. Köszönjük hálaadással a kegyelem gazdagságát. Köszönjük, hogy jól megrakottan küldesz tovább minket, mint Boáz Rutot. Köszönjük, hogy segítesz hordozni a terheket, akár az édes terheket is, akár a fájdalmas terheket is. És köszönjük hálaadással, hogy újra és újra hozzád fordulhatunk, ami mennyei gazdánkhoz, aki azért jön, hogy minket az ő népének tagjaivá tegyen, és örök szövetség által végérvényesen meggazdagítson. Köszönjük ezt neked, Jézus, mennyei gazdánk, megváltunk, megtartunk. Amen. Folytassuk ima közösséggel.